csontoknak, könnyeknek, csókoknak lesz szemtanúja. De másképp történt, minden egyszerűbb volt, megrázóbb, kifejezőbb. A fiatalember is tetszett neki, tetszett, hogy olyan elmélyült, hogy olyan tartózkodó. Egy bolt előtt Pétit Louisvel futott össze, a férfi egy pár gumicsizmát cipelt. Hová? Hová? Eladni? Nem veszi meg. Ha mást nem is, gumicsizmát azt tudnak gyártani Kanadában. Lefogadom, hogy egész Franciaországban nem talál ilyet. 200 frank. Pétit Louis azért ideges volt egy kicsit, alig várta, hogy Megré elbocsássa. Arra nem gondoltál, hogy Fallut kapitánynak esetleg hiányzott egy kereke. Tudja, odalent a hajófenéken nem sokat lát az ember. Beszélni ott is beszélnek az emberek, vagy nem? Szó, ami szó, én is hallottam egyet mást. Micsodát? Mindenfélét? Semmit. Nehéz azt elmagyarázni. Ráadásul itt, a szárazföldön. A gumicsizma még mindig ott volt a kezében, a kereskedő pedig, aki már a boltból észrevette, kijött az ajtóba. Akkor mehetek, ugye? Pontosan mikor kezdődött ez az egész? Hogy mikor? Rögtön, alig hogy elindultunk. Egy hajó vagy egészséges, vagy beteg. Márpedig az óceán beteg volt. Géphiba. Az is. Mi a csodát mondjak? Ezeknek a dolgoknak önmagukban nincsen sok jelentőségük, de azért léteznek. Még az is megfordult a fejünkben, hogy többé soha se keveredünk haza. Hát akkor ezentúl békén fog hagyni azzal a nyavajás pénztárca históriával. Majd meglátjuk. A kikötőben alig lézengett egy-két ember. Ilyenkor nyáron az összes hajó Új-Fundland felé tart, kivéve azt a néhány halászbárkát, amely a part mentén vett hálót. Csak az óceán árválkodott sötét tömegével az úszódokban, csak az óceán rontotta a levegőt a tőkehal miazmás bűzével. Egy férfi állt a tehervagonok mellett, cipőjén bőrkamásli, ellenzős sapkáján sejempaszomány. Övé a hajó. Kérdezte Megré egy arra siető vámostól. Övé. Ő a francia tőkehal igazgatója. A felügyelő bemutatkozott. A másik bizalmatlanul dörmögött valamit, miközben a rakodó munkásokat figyelte. Mi a véleménye a gyilkosságról? Hogy mi a véleményem? Az, hogy 800 tonna tőkehal megromlott. Ha így megy tovább, alig ha lehet a hajóval még egyszer fordulni. Nekem a rendőrség nem fogja rendbe hozni a dolgokat, nem fogja megtéríteni a veszteséget. Maga megbízott Fallut kapitányban. Megbíztam. Sokra megyek vele. És elhiszi, hogy a rádiós. Akárki volt is, ennek az évnek lőttek. És a hálókról nem is beszélek, látnia kellett volna, milyen állapotban kaptam vissza őket. Ezekért a hálókért kemény 2 milliót fizettem, érti? Kemény 2 milliót. És úgy össze vannak juggatva, mintha sziklatörmeléket akartak volna felhúzni a fedélzetre. És még a legénység beszél rontásról. Hé, igen, ott maguk. Mi a fenét csinálnak? A hétszentségit nem megmondtam, hogy előbb ezzel a vagonnal végezzenek. És rohanni kezdett a hajó mentén, káromkodva szitkozódva. Megré egy darab ideig még nézte a kirakodást. Majd elindult a múló irányába, együtt a piros zubbonyos halászokkal. Kisvártatva valaki megszólalt mögötte. Felügyelő úr! Egy pillanatra! Léon volt, a becsületcsőjesztő tulajdonosa, fújtatva zihálva iparkodott utána kurta lábain. Térjen be hozzánk egy kis itókára. A férfi rejtélyes arcot vágott. Most már meghiggadtak egy kicsit, magyarázta útközben. Akik nem utaztak rögtön haza, Bretagneba vagy a falujukba, az utolsó vasig elverték a keresetüket. Ma reggel már csak egy-két makréla halász nyitott be a kocsmába. Átvágtak a rakparton. Beléptek az üres söntésbe, a pincérlány az asztalokat törölgette. Várjon csak! Mit iszik, felügyelő úr? Egy pohárka gyomorerősítőt. Mindjárt ebédidő. Nézze, tegnap is mondtam, én aztán nem itatom őket, nem én. Inkább megpróbálok a lelkükre beszélni. Mert amikor berúgnak, nem lehet velük bírni, törnek zúznak, és sokkal nagyobb a kár, mint amennyi hasznom van a forgalomból. Menj ki, fiam, a konyhába, szólt oda a pincérlányhoz, nézd már meg, hogy ott vagyok-e. Cinkos kacsintás megrére. Egészségére. Csak láttam, hogy erre jár, felügyelő úr. És mivel amúgy is szeretnék beszélni magával? Oda ment az ajtóhoz, és megnézte, hogy a pincérlány nem hallgatózik-e, majd egyre titokzatosabban, egyre átszellemültebb ábrázattal előhúzott valamit a zsebéből, kartonlap volt, akkora, mint egy fénykép. Ehhez mit szól? Csak ugyan fénykép volt, egy nő fényképe. De a nő feje többszörösen is át volt húzva piros tintával. Mintha valaki úgy akarta volna kitombolni magát, hogy ezt a fejet egészen eltünteti a piros krikszkrakszok alatt. A toll még a papírt is felsértette. Egyetlen látható négyzetmilliméter sem maradt. A nő mellkasa viszont nem volt összefirkálva. Az ismeretlen testhez álló, mélyen kivágott sejemruhát viselt gömbölyded idomain. Ezt meg hol találta? Újabb kacsintás. Egymás közt vagyunk, magának megmondhatom. Leclinchez szobáját nehéz kulcsra zárni. Így aztán az asztalterítő alá szokta rejteni a menyasszonyának szánt leveleket. És maga elolvasta őket. Ugyan, felügyelő úr. Nem volt azokban semmi érdekes. Csak úgy véletlenül. Amikor itt jártak a rendőrségtől, és átkutatták a szobát, a térítőt, persze, elfelejtették felemelni. Nekem is csak tegnap jutott eszembe a dolog, hát ezt találtam. Persze, a fejét nem látni. De az biztos, hogy nem a fiú menyasszonya, annak nincsenek ekkora dudái. Az ő fényképét ismerem. Látja, felügyelő úr, itt van a nő elásva, itt kell keresni. Megrémerően nézte a fényképet. A váll elbűvölő vonalát. Ez a nő, semmi kétség, fiatalabb Marie Leonnetznél. És van benne valami ellenállhatatlan érzékiség. Meg egy kis közönségesség is. Olcsó kacérság. A ruhájáról messziről lerít, hogy készen vette. Van itt a házban piros tinta? Nem, csak zöld. Leclinche sohasem írt piros tintával. Soha. Ő mindig külön tintát vett magának, tudja, a töltőtolla miatt. Sötétkéket. Megré felállt, és elindult az ajtó felé. Nem haragszik, ugye? Néhány perccel később már fent is volt az óceán fedélzetén, és a rádiós kajütjében matatott, de a kapitány mocskos, rendetlen kabinjába is benézett. De sem itt, sem ott nem talált piros tintás üveget. Nem láttak ilyet a matrózok sem. Amikor Megré visszament a rakpartra, magán érezte a tulajdonos szúrós tekintetét, a férfi még mindig ott állt a tehervagonok mellett, és egyre szapulta a rakodókat. Maguk nem használnak piros tintát az irodában. Piros tintát? Mi a rosszabbnek? Nem iskola ez, kérem. Majd hirtelen, mintha eszébe jutott volna valami. Csak Fallut szokott piros tintával írni, odahaza, az Etretat utcában. De miért érdekli az magát? Hé, vigyázzatok ott a vagonnál! Mi a csodát akar maga ezzel a piros tintával? Semmit. Minden jót. Petit Louis épp visszafelé tartott, fején ellenző sapka, lábán papucs, kezében két üveg ital. Harmadik. A fej nélküli kalap. Hogy mégsem mondhassa senki, hogy csak annyi a félretett pénzem, amennyi egy kapitány havi járandósága. Megré elbúcsúzott Bernardnétól, majd kilépett az Etretat utcai kis ház kapuján. Az asszony már az 50-et taposta, de még mindig szemrevaló volt, és vagy fél óra hosszat beszélt Megrének, beszélt az első férjéről, az özvegységéről, a kapitányról, aki szobát bérelt nála, a kettejüket összeboronáló mendemondákról, és beszélt egy ismeretlen nőről.